Eredményes élettalálkozó 2015. augusztus 7-e. Miért nem vagyok ateista?
Szép jó reggelt kívánunk valamennyiünknek, itt a, akik a helyszínen vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket a tárainkon innen és túl. Lehet, hogy valami új mondókát kéne kitalálnom már. Hát... Van egy rossz hír, meg van egy jó, a jó hírt nem árulhatom el egyelőre, azt megtiltották. De van egy rossz hír, az, hogy Sanyi nem tud itt lenni. Dolgozik, szeret bennünket, szeret benneteket, és hadd mondjam el, hogy nagyon a szívén van a szolgálat. Az igazából nem jelent semmit, hogy azt hiszem harmadik hete nem tudott jönni. Nem arról van szó, hogy feladta volna, vagy ne szeretne itt lenni, hanem egyszerűen úgy alakult az élete, hogy nem tud lenni, de üzeni, hogy jövő héten meg, nem tudom, jövő héten lesz, milyen, mikor, nem, nincs ünnepnap, meg ilyesmi, ugye? Szerintem jövő héten lesz, de majd kérlek, hogy figyeljétek a Facebook oldalt, majd lehet, hogy kiírjuk. Volt itt egy nagyon jó beszélgetésünk alkalom előtt, nagyon megállott, és azért sem mondom el, hogy miről beszéltünk, gyertek el legközelebb, hát ha lesz megint egy ilyen. És szerettem volna folytatni a Biblia ostromát, ezeket a komolytalan kérdéseket, amiket nekünk szoktak szegezni, és csak úgy félve mondom, hogy komolytalan, mert nagyon is komoly következményei vannak annak, amilyen válaszokat tudunk adni a Bibliát ért kérdésekre vagy kritikákra. Inkább azt mondanám, hogy megéri olyan emberekkel beszélgetni, akik tényleg komolyan kérdeznek, akik tényleg komolyan szeretnének válaszokat kapni, és talán kellene, hogy bölcsességünk legyen ahhoz, hogy ne válaszoljunk azoknak az embereknek igazán, akik csak gúnyolódnak, vagy akiket egyáltalán nem érdekel az igazság. Sok ilyen emberrel beszélgettem, sok ilyen vitában vettem részt, és soha nem volt semmiféle látható értelme. Ugyanakkor pedig könnyen ítélkezünk, és elfelejtkezünk arról, hogy egyetlen szavunk sem értelmetlen, lehet, hogy akkor éppen nem fejti ki a hatását, és lehet, hogy majd később, talán évek múlva elgondolkodik az az ember, hogy az a válasz, amit adtunk, az mennyire állja meg a helyét, vagy mennyire nem. De a lényeg, hogy most nem fogok beszélni a Biblia védelméről, mert reggel, ahogy így, itt van egy jegyzetem egyébként, elkészítettem egy jegyzetet, de Isten szólt a szívemhez, és más valamiről fogok beszélni. Arról szeretnék beszélni, hogy miért nem vagyok ateista. És ez egy nagyon váratlan gondolat volt, ami egyáltalán nem volt váratlan, mert sokszor végigpörgettem már magamban, de megpróbálok összeszedetten, röviden beszélni arról, hogy miért nem maradtam ateista. Mert van itt egy nagyon érdekes dolog, hogy egyikünk sem születik úgy, hogy hinne Istenben, vagy hinne bármiféle természet fölöttiben, azt gondolom. És fogalmam sincs, ez a Biblia egyik nagy rejtélye, hogy valakiből miért lesz hívő, és valaki miért távozik ugyanúgy, ahogy született. És erre persze vannak nyilván teológiai válaszok, vagy akár pszichológiai válaszok, de azt gondolom, hogy ez akkor is egy rejtély, hogy nemet mondunk a Bibliának az üzenetére. Azt hiszem, van egy vicc, szerintem valamennyien ismerjük, lehet, hogy éppen más aspektusból, de elmesélem, a világ legokosabb tinédzseréről szól a történet. Ugye négyen utaznak egy kis repülőgépen, jó magasan, 10 000 méteren. Egyszer csak rászkódni kezd a gép, és elég hirtelen veszít a magasságába, amire a pilóta kijön a pilóta főkéből, és mondja, hogy van egy rossz hírem, meg egy még rosszabb. Ugyanúgy szokta kezdeni, hogy én a eredményes életet, hogyha Sanyi nincsen. Csak neki egy még rosszabb híre volt, azt mondta, hogy a rossz hír az, hogy zuhanunk, és a repülő mint pár perce zuhanás után ripityára fog törni. És a még rosszabb hír az, hogy ha bár négyen vagyunk, de csak három ejtőernyőnk van. És hát a repülőn ugye ott van a pilóta, a világ legokosabb tinédzsere, egy másik tinédzser és egy lelkipásztor. A pilóta pedig azt mondja, nekem, nézzék, nekem három gyerekem van, fontos a munkám, felelősséggel tartozom, én nem halhatok meg. Ezzel a lendülettel fölveszi az ejtőernyőt és kiugrik. Maradnak hárman. Mire a világ leokosabb tinédzsere azt mondja, nézzék, most jövök éppen a világ leokosabb tinédzsere versenyről, most nyertem meg, rám számít a világ, lehet, hogy én fogom feltalálni az écnek az ellenszerét, vagy a rák ellenszerét, az én tudásom, meg az én képességeim nem veszhetnek el, fölveszi a másik ejtőernyőt, kiugrik. Tinédzser gondolkodik, meg a lelkipásztor, és azt mondja, hogy a tiszteletes úr, magának életbe kell maradnia, de magára nagyon sokan számítanak, ugorjon ki, értem nem kár. Mire a lelkipásztor azt mondja, hogy ne nyugtalankodj fél, a világ leokosabb tinédzser az én hátizsákomat vette fel. Úgyhogy, ja, én 35 éves koromig én voltam a világ leokosabb tinédzsere. Úgy értem, hogy biztos voltam benne, hogy amit gondolok a világról, az rendben van. És aztán pont úgy jártam, mint ez a szerencsétlen srác. Szerintem én egy sima hátizsákkal ugrottam volna ki az ejtőernyő helyett egy zuhanó repülőbés. Abszolút, teszkosszatyóra. Aztán csak hogy a zuhanás, és aztán nem beszélek erről többet. Szegeden voltunk Pásztor Csabáéknál egy képzésen, és ott hallottam ezt a viccet, hogy valaki kiugrik a 100. emeletről, zuhan, és a 40. emeletnél megszólal. Eddig nem is olyan rossz. Tudod, és aztán így éljük az életünket, mert sokszor nem nyilvánvaló, hogy be fogunk csapódni. Nagyon sokáig élhetjük úgy az életünket, hogy igazándiból azok a kérdések, amiket itt az eredményes élet találkozón feszegetünk, valójában nem számítanak. Valaki egyszer mondta nekem, hogy ne reagáld túl ezeket a dolgokat. Ne gerjessz olyan problémákat, amik valójában nem is léteznek. Ne próbáld nekem azt mondani, hogy nekem fontos az, hogy mit jelent embernek lenni. Én ugyanis sosem tettem fel azt a kérdést, hogy ki vagyok én, vagy hogy mi az élet célja és értelme. És hogy nem vágyok olyan dolgok után, amiket te megpróbálsz a számba adni. És ezt így mondta nekem. És nem tudom, hogy őszintén beszélte. Lehet, hogy igen. Lehet, hogy 30-as éveiben járt ez a barátom. Lehet, hogy igazat beszél, de lehet, hogy nem. Nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy vajon fel fogja tenni ezeket a kérdéseket az élete során egészen addig, amíg már késő nem lesz. És nagyon sokan, hogy látjuk, hogy ateisták meghaltak, hogy ahogy Voltaire rémülten ordítozott a halálos ágyán, és küzdött. És azt mondta az, aki vele volt, hogy soha többet nem akarok jelen lenni egy ateista haldoklásánál. És rengetegen, akik ateisták voltak a halálos ágyukon, megtértek. Valaki mondta itt, aki élt a kommunizmusban, azt tudja, hogy milyen volt mi a kommunizmusnak a világnézete, vagy illetve mindenki más is, aki olvasott egy picit erről. De egy lelki gondozó azt mondta, hogy több kommunista embernek voltam a halálos ágyánál, de egy sem halt meg ateistaként. És ez nagyon, nagyon érdekes dolog volt. Az életünkben vannak bizonyos vízválasztók, amikor az élet ránk kényszerít egy valamilyen nyomás hatására talán egy kérdést, hogy tényleg mi a helyzet az életemmel. És aztán ezt talán nem érdemes megvárni. Oké, de hogy miért nem vagyok ateista, és majd kapcsolódok talán a végén ehhez a gondolathoz, nem fogok hosszan beszélni. Azért nem vagyok ateista, mert az ateizmus egyetlen fontos kérdésre sem ad választ, amit csak feltehetek emberi lényként. És gondolhatod, hogy nem így van, de egy picit nézzük végig, hogy mi következik abból, hogyha én materialista ateistaként szeretném élni az életemet. Debrecenben volt egy... Jó, nem is akarok elé menni. Az a legfőbb problémánk emberként, hogy elpusztították az analitikus gondolkodásunkat. Nem vagyunk képesek elemző gondolkodásra. Kijelentem, hogy ateista vagyok, és mert tetszik nekem ez a gondolat, mert nem szeretném elismerni, hogy van fölöttem valaki, vagy mert pillanatnyilag nem találok tudományos igazolást arra, hogy Isten létezik. Egyébként nem lehet bizonyítani. sem cáfolni, mert ez nem a tudománynak a hatóköre. De csak nagyon érdekes dolog, hogy ahogy teszek egy kijelentést, nem gondolok bele annak a következményeibe, hogy mit jelent ez rám nézve. Hogyha Isten nem létezik, akkor honnan van az univerzum és az élet? Ugye semmi sem képes önmagát létrehozni, pusztán filozófia, hiszen akkor már a létezés előtt hatást kellett volna gyakorolnia. Azaz az okozat nem lehet önmagának az oka. Ez egy nagyon fontos filozófiai tantétel. Erről a Pázmány Egyetemen beszéltem Isten létezésének a filozófiai bizonyításakor, és az első pont ez volt, hogy semmi sem képes önmagát létrehozni. Az univerzum létezik, tehát szüksége van egy kiváltó okra. És megálltam, és mondtam, hogy ennyi. Ennyi. Ennyi Isten létezésének a bizonyítása. És mindenki nézett. Mondom, oké, de azért menjünk tovább. Oké, ez az ok-okozati törvény. És akkor azonnal jön a kérdés, hogy oké, de akkor Isten kiteremtette. Filozófiailag csak annak van szüksége okra, aminek volt kezdete, aminek van kezdete. De a Biblia azt mondja, hogy Isten öröktől fogva örökké létezik. Ő a vagyok, így mutatkozik be Mózesnek, én vagyok. Tehát az a lény, akinek nincsen kezdete, ami örökké való, az önmaga oka. Neki nincsen szüksége további okra. Isten a valóságunk végső oka, mert örökké való, és itt megszakad az ok-okozati lánc. Tehát az univerzum azért létezik a mai formájában, mert Isten létrehozta, nem lehet másképp. Ennyi, ezért nem vagyok ateista. Itt bukik az egész filozófiája az ateizmusnak. És egyébként, hogyha szeretnéd azt mondani, hogy az anyag mindig is létezett, akkor kérlek, hogy olvass el néhány tudományos munkát ezzel kapcsolatban, és meg fogod látni, hogy az univerzumnak volt egy kezdete. Ez egy tudományosan elfogadott elmélet. Jelenleg ez uralkodik, és teljesen összhangban áll a Biblia kijelentéseivel. Igen, az univerzumnak volt egy kezdete. De az anyag nem a semmiből, nem önmagát létrehozva robbant egy rendezett univerzumá, hanem egy élő személy, egy hihetetlen, zseniális lény hozta létre. Oké. Okay. És aztán tudod, hogyha felteszem azt a kérdést magamnak, erről nagyon sokat lehetne beszélni, erről köteteket írtak már az univerzum okára, hogy szüksége van egy okra. Majd kérlek, hogy olvasgass utána, vagy logikusan gondold végig ezt a gondolatmenetet. De aztán, hogyha erről a hatalmas léptékről egy picit lekicsinyedünk, akkor azt mondom, hogy azért nem vagyok ateista, mert erre 7 milliárd okom van most már, több mint 7 milliárd okom. Mert hogyha tükörben nézek, akkor egy olyan lényt látok, aki messze túlnőtt az anyagon. Ugye azt mondja a materializmus, a materialista ateista világnézet, az evolúció elmélet, hogy minden, ami létrejött, az anyag, a véletlen és a végtelen hosszú idő, gyakorlatilag 7 milliárdok. Ennek a terméke vagy, aki a tükörben nézel. Egy személytelen, élettelen, intelligenciával nem rendelkező anyagnak a végterméke. És miközben ezen gondolkodom, hogy az én teremtőm a személytelen, élettelen anyag, és ránézek magamra, aki egy személyes élőlény vagyok, akkor azt kell mondanom, hogy az ateizmus az búcsú az értelemtől. Az búcsú az értelemtől. És hogyha csak ezen gondolkodom, már az is elég lenne, hogy felkeltse a kételyemet, hogy be vagyok palizva. De ennél menjünk egy kicsit túl, a 7 milliárd okról szeretnék beszélni, akik benépesítik a bolygót, és ezek mi vagyunk, az emberiség. Miért vágyakozunk olyan dolgok után, amiknek még gondolati szinten sem szabadna felmerülniük bennünk, hogyha valóban az ateizmus igaz és egy működő világkép. Miért vágyunk a szeretet után? Miért vágyunk a szeretet után? Ugyan mit, és ne felejtsd el, hogy mi hozott téged létre az anyag, hogyha ebben hiszel. Az anyag, az lehet-e oka a szeretetnek? Az evolúció, az törekedhet-e bármire, ami mondjuk azonosítható a szeretettel? Valakivel beszélgettünk, és kérdeztem, hogy vajon miért vannak társas kapcsolataink, miért törekszünk barátságra, miért vágyunk a szeretet után, és miért vágyunk mi is szeretni. Hiszen, hogyha az evolúció igaz, az csak egy mechanikus vastörvény, ami a túlélésre játszik. Neked nem szabadna szeretned. Neked az egyedüli mozgatórugod a túlélésnek kellene, hogy legyen. Ez következik az evolúció elméletből, ez az analitikus gondolkodásból következik. Az evolúció elmélet kimondja, hogy mindent alá kellene rendelned a túlélésnek. Nem szabadna munkába járnod. El kellene venned mástól a javait, azért, hogy te túlélj. Nem szabadna szeretned. A szeretet az elképesztően őrült dolgokra visz rá téged. Például az, hogy feláldozd az életedet valakiért. Az evolúció elmélet ezt tiltja. Nem áldozhatod fel az életedet, hiszen a te túlélésed fontos. Ez az egyetlen egy mozgatórugod, ez a célod, és hogy szaporítsd a, tovább örökítsd a DNS-t. Ez minden. És akkor én a szépség után vágyok. És voltam Debrecenben, megnéztem a három munkácsi képet, a Krisztus Pilátus előtt, az ime az ember, meg Krisztus a kereszten, és ott álltam megsemmisülve a több mint 30 négyzetméteres képek előtt, darabja, az egyik 36 négyzetméteres. Így álltam, és mondtam, te jó ég. Tudod, az emberek saruin látszik a por, ahogy Munkácsi így festett, és így állok, és mondjam, gyönyörű, úgy értem, szép. Vagy egy naplemente, vagy egy másik ember. És azon gondolkozom, hogy az evolúciónak mi köze a szépséghez, amikor az csak funkcionális. Nem kell valaminek szépnek lenni ahhoz, hogy funkcionálisan remekül működjön, igaz? Az autók dizájnja az azért olyan, hogy jól eladható legyen. De nézhetne úgy is ki egy autó, mint a Mad Max filmekben. vagy lehetne annyira célszerű, mint egy harckocsi. Egy harckocsi nem szép. Mondjuk, aki ilyen haditechnikai őrült, az lehet, hogy gyönyörködik egy Abrams harckocsiban, vagy egy Merkavában. Nem tudom, de én nem találom szépnek a harckocsit, viszont célszerű. Nem nagyon tud átlőni a páncélzatát, és aztán, hogyha oda lő, akkor baj van. És a szépségnek nem szabadna, hogy helye legyen a világunkban, sőt, tovább megyek, a szépség tudatának nem szabadna, hogy bennünk legyen. Teljesen fölösleges. A réten lévő ezernyi virág, a rengeteg fajta és féle állat, a természetnek a rendje és szépsége, ahogy a fáknak a zöldje harmonizál az ég kékével, és aztán a gomoly felhők ott fehéren úsznak. Ott gyönyörködök. De mi végre van a szépség? Teljesen indokolatlan. És aztán vágyom az állandóságra. Ott van a lázadás. Ha bemész bármelyik temetőbe, megláthatod a lázadásunknak a bizonyítékait, a sírköveket, a síremlékeket, ha sok pénzed van, akkor nagyot fogsz emelni, hogy emlékezzenek rád, és megpróbálsz mindent elkövetni ebben az életben, hogy a nevet fennmaradjon két generáción túl. Keveseknek sikerül, az unokád nem is fogja tudni a vezetéknevedet. És a sírkövedet már a harmadik generáció nem fogja megvásárolni. Ez a rossz hírem. Úgyhogy vágyunk arra, hogy az életünkben legyen egy állandóság. Oké, úgy is fogalmazhatnánk, hogy vágyunk az örökké valóság után, hogy ne kelljen meghalnunk. És ez csak elképesztő gondolat az evolúció tükrében. Ugyanis az evolúciónak az egyik mozgatórugója a túlélés, a másik pedig a halál. A halálod árán fejlődik a következő generáció. Tudod, ha végig gondolod, következetesen, hidegen és logikusan, akkor azt kell, hogy mondd, hogy a szépség, a szeretet, így van, és aztán Pásztor Feri súg. Elárultam a sztár vendégünket. Pásztor Feri, és egyébként köszönöm, mert fel van írva a cél és az értelem. És igenis vágyunk arra, hogy célja és értelme legyen az életünknek. Hello, Pásztor Jukka, jó reggelt! Igenis vágyunk arra, hogy legyen célja és értelme az életünknek. De, és itt egyik barátom küldött egy zseniális gondolatot. Egyik este csak rám írt, azt mondja, hogy megosztom veled ezt a gondolatot. Tim Kellertől van a gondolat. Az pedig így hangzik. És felolvasom, mert szeretném pontosan idézni. Ha nincs Isten, akkor nincs abszolút végső célja sem értelme az életednek, és azt csinálsz, amit akarsz. Ha van Isten, akkor célja és értelme van az életednek, de nem csinálhatsz azt, amit akarsz. Döntened kell. Szabadságot vagy értelmet szeretnél. És ezzel csak egy bizonyos pontig értek egyet ezzel az idézettel, mert nagyon sokat beszélhetnénk a hívő embernek a szabadságáról. Az, hogy Isten célt és értelmet ad az életednek, vagy Istennek a puszta létezése nem foszt meg a szabadságodtól. Valami mástól foszt meg, és erről majd a végén szerintem fogok beszélni, csak most nem szeretnék elé menni. De az a lényeg, hogy ha Isten nem létezik, akkor nincsen abszolút értelembe vett célja és értelme az életednek. Adhatsz te célt az életednek. Gondolhatod, hogy mondjuk a családtervezés, egy boldog család, egy hattagú család, négy gyerekkel, ez a célja az életednek, és számodra az igaz lesz. Vagy pedig lehet, hogy a karrieredben fogod megtalálni az életed célját és az értelmét. Vagy pedig a művészetekben. Nem tudom, és ezek nagyon jó célok, mert csodálom a jó üzletembereket, én nem vagyok az, meg nekem még nincsen családom, de ennek ellenére jónak tartom, de készülök rá egyébként. És aztán mindig csodáltam a művészeket, mert pálcika embereket tudok csak rajzolni, és borzasztó macska zenét tudnék kicsalni egy hegedűből. Tehát valójában ezekhez a dolgokhoz nincsen tehetségem, és ezek jó dolgok, és csodálom őket. De a következőt mondom, mindenki ugyanazon a ponton fog találkozni az élete végén. Akármennyire is sikeres voltál az életedben, hogyha nincs meg Isten, akkor fel fogod tenni a kérdést, hogy vajon megértél. Hogy vajon nem szúrtam-e végletesen. És akkor nem beszéltem a rengeteg kételyről, az üresség érzéséről, és a sok szenvedésről, amin keresztül mész, miközben te magad szeretnéd megmondani, hogy mi az életed célja és értelme. Mit gondolsz, honnan tudom? Egyrészt saját tapasztalásból, és sok sikeres embert ismerek. Nem futottak még kategóriájú emberektől vannak az információink első kézből. Úgyhogy csak azt mondom, hogy ha Isten nem létezik, akkor ne keresd a célját az életednek. És hogyha szeretnél úgy meghalni, hogy Isten tagadod, akkor csak menj előre, kérlek. Tűzd ki egy célt az életednek, és próbálj meg boldog lenni. És aztán itt van a következő, a boldogság. Miért akarnánk boldogok lenni? Nagyon érdekes kérdések ezek. Van-e bármi köze a célnak, az értelemnek, vagy a boldogságnak az evolúció elmélethez? Egy személytelen, öntudatlan valami, aminek semmiféle terve nem volt. Nem is lehet. Csak intelligens lények képesek terveket létrehozni, és aztán azokat következetesen ennek a tervnek az alapján kivitelezni. Az evolúció elmélet erre nem képes. Búcsút mondhatsz mindazoknak a kategóriáknak, amelyek emberré tesznek bennünket. A személyességnek, az életértelmének, a szeretetnek, a kapcsolatoknak, a szépségnek. Tudod, mindnek búcsút mondhatsz. Ha következetes gondolkodóként szeretnél élni, kérlek, mondj búcsút ezeknek a kategóriáknak. És aztán itt jön a következő kérdés, ami egy nagyon fogos kérdés. Sokszor felteszik nekem, és sokszor felteszem én magam is. A következő ez a kérdés, miért van fájdalom és szenvedés ezen a világon? És ez egy általános kérdés Istennel kapcsolatban, hogyha Isten létezik, akkor miért engedi meg a szenvedést és a fájdalmat? Ugye nagyon nehezen tagadhatjuk, hogy a világunkban van szenvedés és fájdalom. A múltkor már beszéltem erről, hogy attól, hogy a te életedben egyelőre nincs, attól még a fájdalom és a szenvedés a föld golyónak a túlnyomó részén nagyon is valós. Nézd meg a híreket, vagy gondolj bele abba, hogy rengeteg ember sosem lakik jól életében, és fegyverrel üldözik őket, és nagy nélkülözések vannak. Miért van a szenvedés? És ez egy olyan kérdés, amire adhatunk választ, de igazán jó válasz, azt hiszem, hogy nincs erre. De mégiscsak hadd mondjak valamit erre. Van egy nagyon különleges betegség a világon. Azt hiszem, hogy talán egy tucatnyian szenvednek ebben mindössze. Nem éreznek fájdalmat. Valami genetikai hiba miatt. Hogyha megsüti a kezét, nem érzi, tehát simán a csontig ég a keze. Hogy megvágja magát, nem veszi észre, hogy elvérzik. És ez egy borzasztó dolog. És van egy kislánya az Egyesült Államokban, aki ebben szenved, és az édesanyja keresztény, és azért imádkozik, hogy Isten adjon a lányának fájdalmat. Milyen érdekes dolog, igaz? Hogyha így tekintek a fájdalomra, hogy az életemben a fájdalom lehet, hogy jelez nekem valamit, megóv engem a haláltól. Hogyha van egy sütőlap már jó ideje bekapcsolva, és nem érzek fájdalmat, és rá beszélgetek Pásztor Ferivel, és tök jót beszélgetünk, mert vele mindig jókat szoktam beszélgetni. Egyszer beszélgessetek vele, kapjátok el. És rátámaszkodok, tudod, és nem érzek fájdalmat, és közben beszélgetek, és lehet, hogy Pásztor Feri nem érzi az égő hús illatát, vagy éppen nem tűnik fel neki, hogy egy sütőlapon támaszkodok, de a csontig égetem a kezem, és gyakorlatilag utána amputálni kell, mert olyan sérüléseket szenvedtem. Milyen jól jött volna a fájdalomnak az érzése? Milyen jól jött volna? Az egész világ küzd a fájdalom és a szenvedés ellen, miközben Isten azt mondja, hogy én a fájdalmon keresztül kiáltok hozzád, hogy figyelj, meg fogsz halni. Van egy, le fogsz zuhanni a szakadékba. Kiraktam egy stop táblát. Stop, 100 méter után szakadék, állj meg. Tehát a szenvedést és a fájdalmat azért tettem az életedbe, hogy figyelmeztesselek téged. Annyira vakon tudjuk élni az életünket, amikor minden rendben van. El tudjátok képzelni, milyen emberek lennénk, hogyha mindig minden rendben lenne. Mindig minden sikerülne. Mindig minden pénzt megkapnék. Mindig minden munka bejönne nekem. Mindig ideálisak lennének a kapcsolataim. Soha nem hibáznék. Soha nem vétenének velem szemben. Milyen ember lennék? Ez hihetetlen. Csak ha belegondolok, akkor megrémülök. Jobban megrémülök, mint a várható fájdalomtól vagy a szenvedéstől. Úgyhogy, és a szenvedés kérdése, az filozófiailag, és nagyon sokat tudnánk erről beszélni, de nem akarok most. Hogyha van kérdésed, kérlek írja, ernokukac@visszavalossághoz.hu-ra, és megpróbálok válaszolni. De a fájdalom kérdése, amikor nekem szegezik a kérdést, hogy Isten miért engedi meg a szenvedést és a fájdalmat, az egy nagyon komoly erkölcsi kérdést vet fel. Ugyanis ilyenkor mindig vissza szoktam kérdezni, hogy honnan gondolod, hogy rossz dolog a fájdalom? Honnan van benned ez a meggyőződés? És hát a fájdalom, azt mindenki szeretné elkerülni, azt mindenki tudja, hogy az rossz. Nem. Azzal, hogy azt mondtad, hogy Isten azért nem létezik, mert van szenvedés, azzal azt bizonyítottad, hogy Isten létezik. Ugyanis neked tudomásod van a jó és a rosszról. Egy eleve ismeret van benned, hogy a fájdalom azért rossz dolog. És hogyha ha van jó és rossz, akkor kell lennie egy abszolút jogalkotónak, aki megalkotott egy mércét, amihez képest mérheted, hogy mi a jó és mi a rossz. És aztán itt elérkeztünk az erkölcshöz, ami nélkül nem lehetne etika. És aztán ebbe is nagyon sokat lehetne beszélni, meg az igazságról, amikor igazságot követelek magamnak. Hogyha abban hiszel, hogy Isten nem létezik, akkor kérlek, ne követelj magadnak igazságot, mert nem teszed jogosan. És itt következik megint az analitikus gondolkodás, hogy miből mi következik, és kérlek, hogy csak ne érts félre, ez az egész mondatban lepattanhat emiatt, és most ki is kapcsolhatod. De csak értsd meg, hogy nem szeletelek, hanem szeretnélek valamire ráébreszteni, arra, hogy a gondolkodásod az csal, hogyha nem következetes. Hogyha Isten nem létezik, akkor nem létezik igazságosság. Nincs egy abszolút mércéd, amihez mérhetnéd. Akkor a humanizmusnak igaza van, hogy az ember minden dolgok legfőbb mértéke. És legfőbb értéke. Mondták ezt a nagy francia forradalom alatt. Mondták ezt azok, akik utána egymást halomra gyilkolták. Figyelj, ha az embert minden dolgok fölé emeled, akkor elvetted az embernek az értékét. Mert az ember értékét az adja, hogy Isten képmására lett alkotva. 1 Mózes 1.26-ban. Ez nagyon fontos dolog. Ugyanis mekkora értéket képvisel a szemembe Gergő? Most itt Londonból. Ja, szeretünk, jó, hogy itt vagy. És Puszi Kingának is, mert ő ott maradt. Kinga Indiában van? De jó ég. Oké. Hát, de üdv itthon. Jó, hogy itt vagy. Tehát ateistaként mekkora értéket tulajdonítok Gergőnek? Hát amekkorára én taksálom, akkora értéke van Gergőnek. Amennyit én gondolok róla, éppen milyen stádiumban van a kapcsolatunk. Ha én vagyok minden dolgok végső mértéke, akkor Gergő annyit ér, amennyit én gondolok róla, és ez viszont is igaz. És figyeljetek, ennek a szemléletes bizonyítása az ateizmus egyenes következménye Adolf Hitler, vagy Mao, vagy Pol Pot, vagy Stalin. És aztán egy ateista oldalt néztem meg a múltkor, és egy posztban azt mondták, hogy Hitler keresztény volt, meg Stalin is. És egy picit utána néztem a dolognak, és aztán odaírtam, hogy kérlek, keresd ki a keresztény szónak a jelentését, hogy ez mit jelent, hogy ez Krisztus követője. Adolf Hitler beszélt Istenről a Mein Kampfban, mert a Mein Kampfot idézik előszeretettel az ateisták. De majd nézd meg, hogy milyen összefüggésben beszélt Istenről Adolf Hitler, egyébként Jézus Krisztus nevét ki sem ejtette a száján, és üldözte az egyházat, majd Bonhoeffernek a történetét olvasd el, hogy ki volt ő, a náci Németország alatti lelkipásztor, nagyon érdekes a története, és hogy mire jutott ő a börtönévei alatt, és aztán ki is végezték. Nem szeretnék ebbe belemenni, de Hitler üldözte az egyházat és mindazokat, akik Jézus Krisztus követői voltak. Hitler nem volt keresztény. És aztán ott van Sztálin, akit szeretnének összehozni az ortodox egyházzal, hogy ő ortodox keresztény volt, de ő írtotta a keresztény hívőket. Oké? Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy nem írtom a másik embert. És hogyha azt mondod, hogy ne dumálj nekem, hát a keresztes háborúk, az egyház azért csak Krisztus követője, nem? És az inkvizíció, hadd mondjam azt, hogy az inkvizíció az olyan embereket írtotta, amilyenek mi vagyunk. Akik hittek a Biblia igazságában. Akik azt mondták, hogy én Krisztus követője akarok lenni, nem pedig a vallásnak vagy az egyháznak a követője. Mert a vallás és Krisztus követése két teljesen különálló dolog. És aztán a keresztes háborúk pedig gazdasági célzattal mentek egy ideológiai köntösbe bújtatva. De akik ott a Szentföldön öldökölték a mórokat, azok nem voltak keresztények. A Biblia üzenetében ezt nem olvashatod, hogy menj el és erővel szerezd meg országokat és gyilkolj. Ez nem a Bibliának az üzenete. És akkor persze megint jöhet az Ószövetség, hogy az Ószövetségben Isten elrendelt bizonyos dolgokat. De szeretném mondani, hogy az Ószövetségben Isten ítéleteket hajtott végre. És ha már a szeretetnél tartunk, akkor az ő szeretetében hajtotta végre az ítéletet. Ugyanis szeretet nem létezik igazságosság nélkül. Nem tudom, gondolkoztál-e már a szeretetnek a miben létéről? Szeretnéd, de ha valaki igazság nélkül szeretne téged, az nem tudom, hogy mennyire lenne rettenetes. Ha viszont a szeretetben van igazság, akkor az igazság megköveteli az ítéletet. Az igazság megkülönbözteti a jót a gonosztól. És Isten ítélettel sújtotta a kánaánit, a népeket, és mindazokat, akik bálványt imádtak, és veszélyt jelenthettek Izraelre, és Izrael nem volt hiába a féltése, mert Izrael átvette a bálványimádást. És ezek a népek embereket áldoztak. Olvassatok, majd vannak történelmi munkák, talán Grül Tibor, hazánkban ismert történész, és írt a kánaánit a népekről, és találtak még különböző anyagokat. Gyerekeket áldoztak fel, különböző gonoszságokat tettek, bálványoknak áldoztak, és csak nagyon gáz volt, ahogy éltek. És Isten figyelmeztette őket, több száz éven keresztül várt, hogy térjenek meg ebből, és aztán azt mondta, hogy vége. És az én ítéletem az, hogy a zsidó néppel foglak kiirtatni benneteket, ez az én ítéletem. És az ítélet az nem egyenlő a gyilkossággal, mert a következő vád ez a Biblia ellen, hogy a 10 parancsolatban ott van, hogy ne ölj. Bocsánat, az eredeti héberben az van, hogy ne gyilkolj. De hogyha Isten egy igazságos ítélet keretében hoz egy halálos ítéletet, az éppen olyan, mint amikor egy államban hatályos jogszabályokkal halálra ítélnek valakit, és végrehajtják az ítéletet. A hóhér nem gyilkos, hanem ítélet végrehajtó. Úgyhogy ezek nagyon fontos dolgok. És megint elkanyarodtunk, mert csak szerettem volna az azonnal felmerülő ellenvetésekre válaszolni. Hogy amikor Isten ítél, akkor ő az igazságában ítél, az ő szeretetében ítél. Oké. Most ez még lehetne már, de nem is megyek tovább. Tehát hogyha az igazságot keresed, és azt annak a fényében keresed, hogy Isten nem létezik, akkor add fel. Nem létezik igazság. Mindenkinek igaza van. Tudnál így élni? Úgy értem, sétálsz az utcán, jön a feleséged egy idegen férfival. Ne felejtsd el, mindenkinek igaza lehet a saját szemszögéből. Te felháborodsz? Drágám, mit? Ki ez a férfi? Mire a feleséged? Hogy ki ez? Hogy? A barátom. Szerintem ez rendben van. Szerintem. Az én igazságrendszerem szerint ez rendben van. Érted a problémát? Egészen addig valhatod azt, hogy mindenkinek igaza lehet a saját szemszögéből, amíg nem találkozol valakivel, aki ugyanezt vallja. És aztán bele fogsz ütközni ennek a gondolatmenetnek a zsákutcájába. Ez egy lehetetlen, kilátástalan élet lenne, hogyha nem lenne igazság. És hogyha Isten nem létezik, akkor nincs igazság. Ez a lényeg. Aztán, igen, erről már beszéltünk. És aztán most elmondunk egy csomó rettenetes dolgot. Csak szeretnék valamit mondani. Tessék? A bűnről? Aha, Attila felszólított, hogy beszéljek a bűnről. Oké, a bűn. Oké, sokan tiltakoznak a Biblia egyik kategorikus tannya ellen, mégpedig a hogy is hívják ezt a teljes romlottság tana, nem jutott eszembe, köszönöm, Pepsi segített, a teljes romlottság tana. A Biblia azt mondja, hogy az ember bűnösként születik, és néhány oldalon az interneten vitatkoztam, és mindenki iszonyatosan fel volt háborodva, hogy azokra az aranyos kisgyerekekre hogy mondhatok ilyet, és ez egy negatív üzenet. Valóban negatív üzenet, de hogyha meglátod, hogy egy egyéves kisgyerek már képes a gonoszságra, akinek van gyereke, azt tudja. Nekem nincs, de rengeteg kisgyereket láttam már, és sose felejtem el, hogy a másfél éves kislány állt a kisöccsének a babakocsia mellett, és én hátul álltam kb. 5 méterre tőlük, kertben, és körülnézett a kislány, és azt hitt, hogy nem látja senki, és így belecsapott egyet a babakocsiba. A kisöccsi meg elkezdett bömbölni, és elkezdett kiabálni, hogy anya, a Baláska sír! Öregem, honnan vette? Úgy értem, a humanizmus azt mondja, hogy az emberi vonak születik, csak megrontja a társadalom. De kirontotta meg a társadalmat. Úgyhogy nem tudod megvédeni azt, hogy az emberben nincs ott az eredendő bűn. És erről még nagyon sokat tudnánk beszélni. És egy olyan ember tiltakozott a bűn ellen, aki minősíthetetlen hangot ütött meg velem szembe, és rámutattam, hogy nézd meg, csak beszélgetünk, és te megölnél engem. Tudod, hogy miért nem ölsz meg? Két oka van. Az egyik, hogy interneten beszélgetünk, és nem vagyunk test közelben, a másik az, hogy a kultúrád megakadályoz benne. De megtennéd, legszívesebben megölnél engem, mert más a véleményem. Ennyit a bűnről. És azonban ez az üzenetünk egyik felé, és szeretném átfordítani most az előadást, hogy a Biblia választad, Isten létezése választad valamennyi kérdésünkre. Valamennyire. Megnyugtató választad. És az ember bukása, az, hogy bűnösökké lettünk, nem csökkentette Isten elkötelezettségét az irányunkban. Ugye mondtam, hogy 1 Mózes 1.26-ban Isten azt mondja, hogy én az én képemre és hasonlatosságomra teremtettelek. Nem egy személytelen erő vagyok, egy anyag, ami kiizzadta az első sejtet az évmilliárdok során, hanem egy személyes, gondolkodó, hiperintelligens lény vagyok, akinek a jellem a szeretet. És amikor szemlélem ezt a lényt, figyelj, hit nélkül sosem fogod meglátni Istent. A világ azt mondja, hogy majd hiszem, ha látom. Öregem, sosem fogod meglátni. Hinned kell. És erre elegendő bizonyítékod van. Több, mint elég. Bizonyítékok ezrei, tízezrei tudnám felsorolni. Elegendő bizonyíték van ahhoz, hogy hitre juss. És amikor hitre jutsz, akkor Isten megmutatja magát. Kinyílik egy egészen más világ. Belépsz egy teljesen más ajtón. És belépsz, és megpillantod, oké, nem szemtől szembe, hanem, hanem szellemi értelemben megpillantod azt a lényt, aki a te teremtőd, akinek a képére és hasonlatosságára lettél teremtve, és megértesz valamit. Azt, hogy van célja és értelme az életednek. Mert egy intelligens lény mindig tervek alapján dolgozik, és te nem a véletlen terméke vagy. Nem véletlenül vagy az, aki vagy. Nem véletlenül születtél most. Nem véletlenül születtél arra a helyre. Van egy feladatod. Lehet, hogy még nem ismerted fel. Lehet, hogy nem is hiszel Istenben, de azt üzenem neked, hogy nyisd ki a Bibliádat és olvasd el Jeremiás 31:3-at. És ott azt fogod, és tudod, mit fogsz olvasni, hogy örökké való szeretettel szerettelek téged. Ezt mondja Isten. Te, aki gyűlölöd Istent, vagy lehet, hogy nem gyűlölöd, nem tudom, hogy milyen szakaszába vagy a szíved megkeményedésének. Tudtad, hogy meg fog keményedni a szíved? Tudtad, hogy ha már a zuhanás példájánál tartottunk, akkor csak egy ideig tudod kinyitni az ejtőernyődet? Hogyha túl alacsonyan nyitod ki az ejtőernyődet, meghalsz. Nincs elég ideje kinyílni. Leugrasz, a bázisugrók sokszor ezért szenvednek balesetet. Alacsonyról ugranak, azonnal nyitniuk kéne az ernyőt. Van, aki elkésik, vagy nem nyílik az ernyő. Oké. Minél tovább tagadod Isten létezését, annál jobban megkeményedik a szíved. És van egy pont, ezt úgy hívják, hogy point of no return. Egy pont, ahonnan már nincs visszatérésed. Nem tudom, hogy az életed melyik szakaszában vagy. Hányan kerestek már meg téged, hogy Isten létezik? Hányszor támad kételyed azzal kapcsolatban, hogy Isten talán létezik? Pásztor Kornéltól, az erdélyi misszió vezetőjétől hallottam, hogy a kételyek Istentől valók. Hé, ez mekkora gondolat. Hányszor volt kételyed? Hányszor szúrt a szívedbe az a gondolat, hogy lehet, hogy tévedek? Figyelj, hol van az a pont, amikor már nem tudsz visszatérni? Amikor már végletes tagadásba zuhansz? Kérlek, ne tedd meg. Örökké való szeretettel szerettelek, ezt mondja Isten. Nagy szeretettel készítettelek téged. Aha. És van célja és értelme az életednek. És nem véletlenül vannak benned azok a vágyak, a szeretet, az állandóság, a cél és értelem, a szépség, mert valaha ezt mind birtokoltad, csak kiestél belőle. Én így teremtettelek téged egésznek, velem együtt egy élő kapcsolatra. Te elhagytál engem, de én sosem hagytalak el téged. És ha végigolvastad a Bibliát, akkor azt fogod látni, hogy leírom, ahogy elbuktál, adok egy tudósítást arról, hogy ki voltál valaha, és aztán az én erőfeszítéseimet írom le a Bibliába, hogy magamra irányítsam a figyelmedet. Ha kell, akkor igen, szenvedésen keresztül. Fájni fog. Azt akarom, hogy fájjon neked. Azt akarom, hogy szenvedj. Azt akarom, hogy porba sújtott legyél. Tudod miért, öregem? Mert akkor kiélesedik a hallásod. Amikor a nagy zaj, a siker, már nem durognak a tűzi játékok körülötted, nem szólnak a harsonák, amikor nincs körülötted a rengeteg éjjelző ember, a slepped, akik a sikeredet ünneplik, amikor ott vagy egyedül a szobádban, amikor fekszel az ágyon, amikor otthon sírsz, vagy éppen fekszel a porban, és azt mondod, hogy ez életem legnyomorultabb napja, akkor lépek én be a képbe, és azt mondom, hogy nagyon halkan azt mondom, hogy itt vagyok. Örökké való szeretettel szerettelek téged. És ezen semmi nem változtat. És sírok érted. És megalázom magam azért, hogy észrevegyél engem. Akarom, hogy legyen egy kapcsolatunk, hogy észrevedd, hogy van igazi célja és értelme az életednek. Hogy az ateizmus csak egy tagadása a valóságnak. És ez egy nagy rejtély, hogy miért mondasz ellent nekem. Ez egy nagy rejtély. És Isten az ő szenvedélyes szeretetében utánunk jön a bukásunkba, János 3:16. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És a kereszt, a válasz az életünk legégetőbb problémáira. Isten is szenvedett a kereszten. Ő is mindenen átment, és hadd olvassak fel egy ámulatos verset. Ugye Attila felhívta a figyelmet a bűnre, ami az egyik fontos üzenete a Bibliának. Van egy, nem tudom, hogy tudtad-e, hogy van egy törvény ellened. Van egy törvény, amit annyira áthágtál, hogy halálos ítélet lett kihirdetve a fejed fölött. Élsz, teszed a dolgodat, tevékeny vagy, szabadon vagy, de akkor is egy halálos ítélet. El vagy ítélve, meg fogsz halni, és az egész életed tulajdonképpen egy séta a síralomházban. Egy hosszú séta. És nincs menekvés, csak egyetlen egy módon. Csak egyetlen egy módon. Kolossé 1.19. Nagyon különleges levél a Kolossé levél. Ez, hogy a hívő vagy, akkor tudod. Én nem tudom, nagyon nehezen tudom így beintegrálni a páli levelek közé. Egy nagyon különleges vers. Nagyon különleges vers. Mert tetszett az Atyának, hogy ő benne, mármint Jézusban, lakozzék az egész teljesség. Istenben vagyunk. Isten nem része az univerzumnak, kaptam ilyen kérdést is, ez a panteizmusnak a világképe, hogy Isten ott van a fában, a kőben. Isten egy különálló személy, aki megteremtette az univerzumot, de nem szerves része az univerzumnak. És ugyanakkor minden ő benne áll fent. És hogy ő általa békéltesse meg mindent magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Titeket is, akik hajdan elidegenültetek az ellenségek voltatok, gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állasson titeket ő maga elé. Ez azt jelenti, hogy mi Isten ellenségeiként születünk, és úgy éljük az életünket. Miközben Isten már megbocsájtott nekünk. Az ítélet, láttatok a Tanú című filmet? Amikor bírósági tárgyalás előtt a tanúvallomást oda akarják adni a Pelikán elvtársnak, kihúzza azt, hogy jó, ez az ítélet, és visszarakja. Már eleve megvolt az ítélet, tudod? Hát mondjuk Isten tárgyalása nem hasonlítható egy igazságtalan kommunista tárgyaláshoz, de az ítélet megvan ellened. Az pedig a halál. Ez egy jogos ítélet, ami ellen nincs menekvés. És képzeljétek el, hogy ott van a kereszt, és rá van szegezve az ítéleted a keresztre. Az ítéleted halálra van adva. És azt mondja Isten, hogy én már megbékültem veled. Itt van az új szerződés, ez nem egy ítélet, itt van a szerződés, rajta van a hiteles pecsétem, rajta van az aláírásom, a tanúk, angyalok és emberek, és tátong üresen egy rubrika. A te aláírásod hiányzik belőle. És ez elengedhetetlen Isten egyik legelső intézménye miatt, a szabad akarat miatt. Kell a te döntésed. Kell, hogy meg akarj menekülni. Kell, hogy tudd, hogy bűnös vagy. Oké? Okay? Ez a Biblia első üzenete. Kell, hogy tudd, hogy bűnös vagy. Kell, és tudatában kell legyél annak, hogy nem tudod jóvá tenni. És tudatában kell legyél annak, hogy Isten képes, és ő akar téged megmenteni. 2000 éve megtörtént a megmentés. Már csak alá kell írnod, hogy életbe lépjen ez a szerződés. Kösd békét Istennél. És egyébként neki érdekel, hogy tetszik-e, vagy nem neked ez a megoldás. Teljesen mindegy, hogy tetszik-e. Lehet, hogy nem tetszik. De nincs más, öregem. Nincs más megoldás. És azt gondolom, hogy az örökké valóságért cserébe egy négybetű szó nem túl sok. Az, hogy igen. Igen, én akarom. Én akarom a keresztet. És ha felháborít ennek a megoldásnak az egyszerűsége, akkor szeretném mondani neked, hogy engem is felháborít. És hogy igazságtalan. Mert nem vagyok semmivel se jobb, mint egy ateista ember, azt gondolom. A gondolkodásom más lett, de a tetteim sokszor nem tükrözik azt, hogy kinek kellene lennem. Ellenben a mennybe jutok, mert Isten békét kötött velem, és én elfogadtam, a kezébe csaptam, és azt mondtam, hogy én szeretném, ha békében élnénk. Te vagy Isten, te vagy mindenek teremtője, én egy bűnös lény vagyok. Köszönöm, hogy megbocsájtottál nekem. Isten ennyit vár, és nem többet. Úgyhogy, és itt a vége tulajdonképpen ennek az üzenetnek, hogy Isten végül helyreállít, és visszakapod az elveszett javaidat. Mindent visszakapsz. és annál még sokkal többet is. És tudjátok, hogy mi a csodálatos ebben az egészben, hogy kapunk egy előleget ebből, már ebben az életünkben. Hogy nem arról van szó, hogy majd a mennyben, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a mennyben. Elképzeléseink vannak róla, ami hihetetlen reményekre jogosít. Az csodálatos lesz, de úgy értem, hogy most is csodálatos. Mert vannak barátaink, igazi kapcsolat van köztünk. Pásztor Ferivel megbántjuk egymást, bocsánatot kérünk, és megy tovább a dolog. És nincs az, hogy Pásztor Feri egy évig haragszik rám jó esetben, tudod, de nem így éljük megrabolva az életünket? Én haragszom, nem megyek hozzád, mert megbántottál, aztán különböző érdekek vezérlik a kapcsolatainkat. És aztán ennek az egésznek nem kell ott lennie. És nem kell egy ellentmondásban élnem az életemet, hogy miközben tudom, hogy kinek kellene lennem, pontosan tudom, hogy nem tudok az lenni. Ez mind elporlad. És egységben tudok létezni önmagammal, és ezért tudok egy másik emberrel is egységben élni. És aztán, amit mondtam, hogy beléptél ezen a kapun, és szemléled Istent, és ámulsz, és csodák között jársz. És amikor megyek az életben, és történik velem valami jó, akkor nem azt mondom, hogy szerencsém volt. Micsoda véletlen. Hanem azt mondom, hogy egy szerető Isten készítette elő nekem, hogy bele tudjak lépni ebbe a dologba. És tudom, hogy van egy ismeretem, hogy ki Isten. És ő szól hozzám, hallom a hangját, kiélesedik a hallásom rá, és aztán szól hozzám a Bibliából. És oké, sokáig ecsetelhetném, ez egy nagyszerű élet. Kereszténynek lenni egy nagyszerű élet. Csak azt tudom mondani, hogy vizsgáld meg nagyon becsületesen azt, amiben hiszel, és utána nagyon következetesen is komolyan gondold végig, hogy mi következik belőle. És hogyha ellentmond önmagának, ha nem tudsz élni az szerint, amit a filozófiád mond, akkor hagyd ott, mert az egy hamis filozófia. Ha azt mondod, hogy nincs abszolút igazság, akkor élj az szerint, de nem fogsz tudni az szerint élni. Ha azt mondod, hogy nincs erkölcs, nem fogsz tudni az szerint élni, mert követelni fogod magadnak. Hogy erkölcsösen bánjanak veled, hogy az igazság szerint bánjanak veled, hogy szeressenek téged. Ezt mind előjogodnak fogod tartani, ami egyébként valóban egy elidegeníthetetlen jogod, pontosan annak az okán, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett téged. Olyan vagy, mint Isten. Nem te vagy Isten. Hasonlítasz rá. Hasonlítasz rá. Kérlek, hogy becsüld meg. Ez a legnagyobb ajándék, amit egy emberi lény kaphat. Úgyhogy ismerd meg Istent, ne félj tőle. Sokan ezért nem mennek hozzá. Ő szeret téged örökké való szeretettel. Úgyhogy a döntés a te kezedben van, szabad akaratod van. Kérlek, dönts jól, dönts következetesen. És itt van velünk Pásztor Mátyás Feri, és a drága felesége, és nagyon szeretjük őket, és Pásztor Feri fog megosztani velünk most, de előtte imádkoznánk, és hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy most életedben először szíven ütött bármi, egyetlen szó, egyetlen gondolat, és azt mondod, hogy ez mind lehetséges, amiről beszéltem. Csak szeretném mondani, hogy egyetlen gondolat sem a sajátom. Mind ebből a könyvből származik, ami a Szent Biblia. És tele van csoda, ennél sokkal csodálatosabb gondolatokkal is. Úgyhogy, ha még nem vette kezdetét a életed legnagyobb kalandja, akkor lehet, hogy itt az ideje, Isten hív téged, nem véletlenül hallgatod most ezt a felvételt, nem hiszünk a véletlenekben, az univerzum tervvel készült, úgy, ahogy te is, nagy szeretettel és egy célra lettél alkotva, töltsd be a célodat, gyere, szólítsd meg Istent, ez az életednek a célja. Hogy megtaláld az elveszett kapcsolatot vele, és utána megkérdezd, hogy ki vagyok én, és mit kell tennem ebben az életben. Ez az életednek a célja. Ez egy abszolút cél, hogy visszatalálj a Teremtődhöz. És most felajánlom ezt a lehetőséget, nem az én hatalmamból, hanem Isten rám ruházott tekintélyénél fogva, hogyha megszólítod őt egy imában, az ima baráti beszélgetés, semmi vallásosság nincs benne, kérlek, mondd utánam a szívedben, vagy akár otthon a szobádban egyedül, ha szégyelled, nem a szavaid fognak megmenteni téged, hanem a hitbeli döntésed. És kérlek csak, hogy mondd utánam, mennyei atyám, elismerem, hogy bűnös vagyok. Kérlek, bocsáss meg nekem. Köszönöm, hogy elküldted a fiadat, az Úr Jézust, és feláldozta magát a kereszten. Elhiszem, hogy megtörtént a megváltás, és érvényesnek tekintem az én bűneimre a te fizetségedet. És Jézus, és téged szólítalak, te vagy Isten. Köszönöm, hogy megbocsájtottál nekem. Hiszek benned, hiszek neked. Legyél az én megváltóm, gyere be az életembe, tegyél ott csodát. Változtass meg engem. Változtass vissza a te képedre és hasonlatosságodra. És ha meghalok, akkor vigyél magaddal a mennybe, őt veled örökön-örök élhessek, úgy, ahogy ezt megígérted. Te drága nevedben imádkoztunk, Jézus Krisztus, a mennyei atyánkhoz. Amen. És ha elmondtad ezt az imát életedben először, akkor biztosítalak arról a Biblia kijelentései alapján, hogy örök életet nyertél. Nem a halálod pillanatától, hanem mostantól örök életű lény vagy. Istennek az örökbefogadott fia. János 1.12. Hatalmat kaptál arra, hogy Isten gyermekének hívd magadat. És nagyon köszönöm a figyelmet, és aztán szeretném kedves barátomnak átadni a szót, Pásztor Mátyás Ferencnek.
Szeretném úgy kezelni ezt a néhány szót, vagy gondolatot, amit megosztanék veletek, mint egy teljesen különálló üzenet, úgyhogy aki úgy érzi, hogy már eleget figyelt, az itt kapcsolja ki, mert szerintem annyira komplett volt Ernő üzenete, annyira tiszta, világos, és így drukkoltam néhány gondolatért, hogy eljusson odáig. Tehát például, hogy nem vagyunk jobbak, mint az ateisták. Vagy volt egy-két ilyen gondolat, és amikor elhangzottak, azt mondtam, hogy ez így tökéletes, hogy van, kerek volt és egész. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy eleget figyeltél, akkor csak kapcsolt ki, mert szerintem itt a vége. Nagyon-nagyon tetszett, és bár hallottam volna 21-nehány évvel ezelőtt egy ilyen üzenetet, nem hallottam. És nagyon sok olyan dolog van, amire azt mondom most így 24 év kereszténység után, hogy annyira kellett volna nekem egy ilyen üzenet, mert olyan sok mindentől megkíméltem volna magam. Néhány gondolat az üzeneteddel kapcsolatban. Amikor mondtad, hogy a felhők úsznak az égen, és a csillagok, és a romantika, és tehát azon gondolkoztam, hogy mennyire távol áll ez az ateizmus gondolatától. Én tőlem is távol állt. Amikor ateista voltam, akkor egyszerűen csak távol álltak tőlem ezek a gondolatok, de kérdem én, hogy ha valaki ezt, tehát tényleg csak az idő, a mozgás, az energia és a tér hoz létre minket, akkor hogyan udvarlok egy lánynak? Figyelj, örökítsünk DNS-t, vagy nem tudom, tehát hogy fog ez működni? Tehát mitől lábad könnybe egy lány szeme? Mitől kezd elgyengülni a lába? Mitől érzi úgy, hogy jól érzi magát velem? Hát ez szerintem mindenkinél így működik, tehát az ateist. És csak egyszerűen elkezdett zavarni néhány dolog az ateizmusban. Tehát úgy értem, hogy tényleg rettenetesen elkezdett zavarni. Ha azt mondják, hogy mutáció és természetes kiválasztódás, ez nekem két fék, úgy értem, hogy kéziféknek, tehát tűnt. Nem az, ami hajtja az egészet, hanem ami visszafogja. Tehát úgy értem, hogy pozitív mutációt még senki nem látott, ha csak nem a X-Menben, vagy nem tudom miben a moziban, de egyébként az életben senki nem látott még pozitív mutációt. Hát mondom, ez a készlet, amiből majd utána lehet válogatni? Nagyon rossz készlet. Tehát ettől nem fogunk előre menni. Aztán végül a válogatás is egy olyan dolog, hogy van nekem egy szerencsétlen mondjuk gyíkom, amiből majd lesz egyszer egy madár. Na de amikor az a gyík ugye el tud bújni valahova, mert olyan a színe, olyan a mozgása, olyan a formája, és elkezd egy szárnyat növeszteni. Hát ő lesz az első, aki a leglassabb, ugye? És az a szárnya még ki nem fejlődik, addig ugye hát az a siralmas, hát az csak útban van, tehát nem fog tudni elbújni, nem fog tudni vadászni, és egyetlen egy lánygyíknak sem fog tetszeni. Nem? Hát ki tetszik most közöttünk, aki egy kicsit ilyen szerencsétlen, mert lehet, hogy az a jövő nemzedéke, de most nem tetszik a kutyának se, tehát nem tudom, hogy fogja meg. Tehát egy csomó dolog idegesített, és kicsit úgy éreztem, valamelyik nap szeretett, kicsit gyors vagyok, előre szaladok. Van 4 ablakunk egymás mellett, az egyik nyitva volt. És bejött egy méhecske. És a 4 ablak látszólag az ő szemében egyforma. És így, és nem tudott kimenni. Hát kezdett idegesíteni, hogy mondom, hogy fog kijutni innen ez a méhecske az ablakon keresztül. Már 1 milliószor próbálkozott, de még senki nem segített neki. Mindig neki ment az ablaknak, és az ő szemében nincs különbség az üveg és a nem üveg között. Úgy értem a szabadság között. És egy kicsit ilyenek vagyunk, amikor ateisták vagyunk, keresünk nagyon, de nincs szemünk meglátni a különbséget. És ehhez kell valaki, aki segít nekünk, egy pici mozdulat, megfogtam egy papírlapot, és így aláraktam. És akkor egyen már arrébb voltunk. Mert nyilvánvaló, hogy ez a szerencsét a Murphy, de az utolsónál próbálkozott a legerősebben. És akkor szépen így mentünk, mondom, nem sokára kikerülsz. Ő meg csak azt látta, hogy valaki bántja őt. Egyébként a fájdalomról is eszembe jutott, hogy én is olvastam ezt a cikket, és azt mondják, hogy a 6 éves kort nem érik meg. Ugyanis valami eltörik, mondjuk egy csontja, és ő nem veszi észre. És a szülei se veszik észre. És olyan gyulladások indulnak el a szervezetükben, amit szintén nem vesz észre. És meghalnak ezek a gyerekek nagyon korán. Tehát nagyon nehéz életben tartani őket, mert nem éreznek fájdalmat. Persze jó gyerekeknek tűnnek, mert nem sírnak. Hát persze miért sírna, amikor problémája van, hiszen nem érzi. Na mindegy, és akkor ez a méhecske már valószínű, hogy iszonyatosan ideges volt, hogy miért jön ez a fickó, és egy lappal terelgeti. És aztán eljutottunk az utolsó ablakhoz, ami ki volt nyitva. És ott volt előtte az olyan szabadság, aminél 20 kilométert repülhet előre, és még nincs vége. 100 kilométert repülhet, mehet mindenhova. És mi volt a különbség? Láthatólag szinte semmi. De neki nem volt szeme rá. Neked van. És hogyha szereted, és nem megölni akarod, már pedig Isten ilyen velünk, akkor csak is segíti. De ez néha nekünk nem jó. Meg kell értenünk a rendszert, amit ő közöl velünk, ahhoz, hogy lássunk, hogy kiussunk. És aztán, amikor megérted ezt a rendszert, akkor nekiállsz, és megpróbálsz másokat segíteni. És mások ezt vitának fogják majd deklarálni. Mi vagyunk azok, akik vitatkozunk. És Istenem, hány felesleges vitán mentem keresztül. A viták, amik nem vezetnek sehova. És én nekem ez volt a mai üzenetem, és annyira szerintem ideillik. Róma 1.21. Mert bár az Istent megismerték mindazáltal, nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valóká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcsnek valván, balgatagokká lettek. Nem akarom azt mondani, hogy jobbak vagyunk. Nagyon fontos. Mi csak egyszerűen olyan méhecskék vagyunk, akik nem volt különbség, de a jobb ablakot választották, több segítséget kaptunk, többet szembesültünk, hagytuk magunkat, nem fordultunk a segítőnk ellen, meg is szúrhatott volna az a méhecske, ő is belepusztult volna, de nekünk is fájt volna. Nem tudom, hogy magyarázzam meg, de annyira ideillik ez a vers. A vita bántja a mi lelkünket is, és másokét is. felesleges vitákba belemegyünk, mert nem értjük sokszor, hogy nem is kellene vitatkoznunk. Elfogadnunk kellene. Nem tudom, hogy jutunk el másokhoz, hol van az ajtó. De Werner Gitt által megértettem valamit, hogy Istenben ilyen hármas rendszerek vannak, de rengeteg helyen. És nem akarok most a templom szerkezetéről beszélni, hogy volt a templom, a külső rész, a külső útban, aztán volt a szentély, majd benne a szentek szentje, amiben ugye már ott volt a Frigyláda Isten jelenléte. Vagy nem akarok az ember hármasságáról beszélni, ahol a test, lélek és szellem, de akarok egy-két hármasságról beszélni, ami elképesztő. És végre, amikor megértettem, azt mondom, Úristen, miért vitatkoztam? Az első, a minket körülvelő világ megértése, ez nagyon fontos, a fizikai valóság, ami körbevesz minket. A fizikai valóság, aminek a szabályait többé-kevésbé ismerjük. Vannak ugye fizikai törvényeink, tudjuk, hogy ezeket hogyan állítjuk fel, amikor végre az elvek igazolást nyernek, és tudományos tényként kezeljük, akkor még utána is nagyon sokáig támadjuk ezeket a törvényeket, és hogyha soha nem történik ezekben cáfolat, akkor végül ezt tudományos tényként, tudományos törvényként kezeljük, használjuk, igazoljuk nap mint nap. Ha 5 milliószor ejtesz le egy kavicsot, akkor az a gravitációt fogja igazolni, ha csak egyszer nem esik le, akkor a gravitációnak annyi. De mivel használjuk folyamatosan, ez egy természeti törvény. Igen, létezik gravitáció. És még rengeteg más. A természeti törvényeket nagyjából értjük. Van mondjuk 7 alapszabály, ebben vannak anyagi és nem anyagi, például az idő, az egy nem anyagi törvény. És vannak ugye anyagi törvények, anyag, mit tudom én, gyorsulás, rengeteg. Akkor ha ezt értjük, ez természetes, hogy ebben keresünk mindig igazolást. De nem ér véget itt a világunk. Van egy e fölött lévő következő szint, amit nem olyan régen kezdtünk el megérteni, ez az információ. Ha megnézzük, hogy mi az információ, az amikor valamit le akarunk írni, ez egy nagyon fontos dolog. A szervezetünk tele van információkkal, a DNS. Ez egy rendkívül precíz leírása annak, aki én vagyok. Rendkívül precíz szoftver 4-es számrendszerben. Ha ma ír valaki egy szoftvert, akkor rendkívül büszke rá, ugye? Pénzért el tudja adni. Miért gondoljuk, hogy ez véletlenül jött létre? Erre a szintre, ha fellépünk, ez nem a fizikai szint, jelzem, ez egy nem anyagi szint, erre nem túl sok szabályunk van még. Úgy értem, úgy, mint a természeti, vagy fizikai világunkra. Az információ világára van egy szabályunk, az információ csak intelligencia által jöhet létre. Van egy pár úgynevezett nem szabályunk, tehát, hogy nem anyagi dolog az információ, vagy anyagi dolog nem hozhatja létre az információt. Vagy statisztikai módon azaz, hogy én legyártok nagyon-nagyon sok mindent, nagyon sok hasonló dolgot, és abban van tévedés, és utána abban van egy kis eltérés. Ez nem hoz létre egyediséget, ez nem hoz létre információt. Ha én nagyon sokszor leütök billentyűt mondjuk egy írógépen, az nem hoz létre még egy könyvet, egy információt. Pedig nagyon sokszor leütöttem. És van benne tévedés, ugye? Mert nem mindig ugyanazt a billentyűt ütöttem le. Értitek, amiről beszélek? Egyszerűen az információ az egy sokkal összetettebb dolog ennél. Az információban még az is benne van, igazán magas szinten, azt hiszem Pobetikának hívják, hogy az információ forrása és az információ célja között van egy kapcsolat. Tehát amikor én adok valakinek egy információt, akkor én olyan szinten adom az információt, hogy a másik el tudja fogadni. Isten így adott nekünk információt. Amíg nem ismerem mit tudom én, a hieroglifákat, addig gondolhatnám, hogy azok nem információk, csak rajzok. Aztán ma már tudjuk, sőt, már programunk van rá, felemeled a kis telefonodat, és a hieroglifához oda tartod, és akkor tudod, hogy az mit jelent, hogyha elmész mondjuk Egyiptomba, hogy el tud olvasni a bár nem Kairóba kell most már menni, hanem Londonba, mert ugye mindent elhurcolálsz. De ez egy apró kitérő volt. Tehát ami a lényeg, hogy az információ az egy teljesen másik szint, és aztán van még egy szint e fölött, a harmadik szint, az az élet. Az élet nem jöhet létre, csak is élet által. Ez az egyetlen szabályunk van az életre. És ezt senki nem tudta még megcáfolni. Ez a szabály, ez Pasteurtől jött, és a mai napig nincsen jobb, és nincs más szabályunk az életre. Rövidre fogjam, itt van ez a hármas elrendezés. Egyébként mi tudjuk, hogy négy elrendezés van. Akkor gyorsan a negyedikről. A negyedik, ami mindent lefed, az pedig a szellem törvénye, Isten törvénye. Azért, mert tudjuk, hogy az élet, az még önmagában az nem élet, amit mi biológiai életnek nevezünk, az még nem a nagybetűs élet. De ha nem tudod, hogy mi ez, akkor csak gondolj arra a medvére mondjuk, amit Oroszországban tehát így elfognak medvéket, egy kanül dugnak az epéjébe, és akkor ebből gyógyszert vonnak ki, de ahhoz, hogy a medve ugye mindig kéznél legyen, ezért bezárják egy ilyen telefonfülkénél kisebb méretű dobozba, és abban él. Táplálják, nem tud mozogni, nem tud csinálni semmit, de így meg tudják csapolni szegényt. És így él éveken keresztül, mozdulatlanul egy dobozban. Egy akkora dobozban, mint ő maga. Él? Él. De ez élet? Ez nem az. Ez nem az. És a síralomház példája nagyon tetszett. Ez valójában nem az az élet, amit mi élünk, amire Isten teremtett minket. A szellem e fölött van. Mondhatnánk azt is, hogy Isten takarja be ezt a három szintet, ami az élet, az információ és a fizikai valóság. Az élet információ és fizikai valóság nélkül elképzelhetetlen. Menjünk egyen lentebb. Az információhoz nem kell élet, de kell hozzá egy fizikai valóság, amiben az információ értelmet nyer. Még lentebb megyek, a fizikai valóság, az köszönjük szépen, az jól van egyedül is. Tehát neki nincs szüksége. Semmi egy fizikai valóságot, nem biztos, hogy van információ vagy élet. Gondolj egy bolygóra, amelyik a teljes entrópiában, egy rendezetlenségben létezik valahol, bolyong össze-vissza. Tehát ami a lényeg, hogy az egészet viszont egy dolog takarja be, a teremtő szelleme. És ettől lesz a mi valóságunk fizikai, információs élet. És a nagybetűs élet. És akkor mondanád, hogy jó, hát persze ez így érdekes. De miért mondod ezt? Azért, mert ahányszor volt vitám, még mindig Isten létezéséről, azaz a negyedik szintről, vagy az élet létezéséről, a harmadik szintről beszéltünk, és a fizikai szinten vitatkoztunk. Meg sem érintheted az élet szintjét, a fizikai törvények által. Át kéne lépned az információt, és meg kéne a fizikai törvényekkel magyaráznod valamit, ami nem annak a törvénye. Vitatkoztunk, és nem jutottunk közös nevezőre. Miért nem? Mert nem azonos pályán játszottunk. Úgy értem, hogy az egyikünk focizott, a másik teniszezett. Vagy mondhatni bármilyen példát. És csak vitatkozunk, és nem értünk egyet, sőt, nem beszélünk azonos nyelvet. Van még egy ilyen hármas szint, gyors leszek, mert nem akartam ennyit beszélni. Az alsó szint a társadalom. A társadalom szintjét valamilyen szinten értjük, ugye? Vannak törvények rá. Van a BTK, PTK, vannak a társadalmi törvényeink, vannak a társadalmoknak bizonyos szintjei, kormányok, nemzetek, és sorolhatnánk a végtelenségig. Értjük nagyjából, hogy hogyan működik a társadalom. Igaz? Nagyjából értjük, hát ez erről szól a történelmünk, hogy nem értjük és hadakozunk, de nagyjából értjük. A következő szint, amelyetől teljesen független, az a gyülekezet. A gyülekezet, aminek nagyon kevés törvénye van, és teljesen független a társadalomtól. A társadalom törvényeivel a gyülekezetet nem lehet megmagyarázni. A társadalom nélkül a gyülekezet értelmetlen, de a gyülekezet az Isten szemében egy teljesen független rendszer, és csak Isten törvényei vonatkoznak rá. Majd aztán e fölött is van egy rendszer, ez pedig a Biblia. A Biblia, amelyikre tényleg csak egy szabályunk van, Istentől jött. Isten nélkül nem létezhet. Majd e fölött van ugye Isten szelleme, ami nélkül a Biblia csak betű. Sőt, a betű az öl. Tehát, mit mondhatunk el ugyanerről a hármasságról? Az, hogy neked problémád van ugye a Bibliáról, kedves barátom, beszélgessünk, a Bibliával kapcsolatban akarsz velem vitatkozni, nem tudok neked más mondani, de nekem ne hozd fel a társadalom problémáját. Mert nem fogsz választ kapni a Bibliára, sőt, nem fogsz választ kapni a gyülekezetre. Hiába hozott fel nekem az inkvizíciót, vagy a keresztes háborúkat, mert nem azon a szinten beszélgetünk. Ha a gyülekezettel van problémád, vagy ha a gyülekezettel van problémád, mert a pedofil papokat, meg nem tudom miket akarsz nekem felhozni, nem fogja befolyásolni a Biblia igazságát. És nem fogja befolyásolni Isten létezését. Tehát ha Isten létezéséről akarunk beszélgetni, nem érinthetjük meg a legalacsonyabb szinten, a társadalmi szinten. Nem érinthetjük meg a gyülekezeti problémák szintjén. Nem érinthetjük meg Istent a Biblia szintjén. Nem tudom, mennyire volt világos. Van még egy ilyen hármasság, amikor kommunikálunk. Erről Pásztor Scheller tanított. Beszélni valakikről. Beszélni magunkról. Nagyjából ismerjük, úgy állandóan van téma. Van otthon kenyér egyébként, hogyha majd megyünk haza, lehet, hogy venni kéne. Gyerekért el kéne menni az óvodába, nem? Te mész ma, vagy én megyek, tankoltál? Tehát van egy ilyen szintje a beszélgetésünknek. Aztán van e fölött egy következő szint, amikor már tendenciákról beszélünk, már helyekről beszélünk. Már nem csak arról, ami a másokkal vagy velünk történt. És van még egy szint, amikor már gondolatokról beszélünk. És amikor gondolatokról beszélünk, akkor az a helye van igen a tendenciáknak, és helye van ugye az emberekkel való beszélgetés, vagy az emberekről való beszélgetésnek, de valójában az a legmagasabb szint, amikor gondolatokról beszélünk. És nagyon rossz beszélni úgy emberekkel gondolatokról, hogy ő képtelen felemelkedni a legalsó szintről. És akkor te beszélsz bátran a gondolataidról, elmondod, és akkor ő azt mondja, hogy érdekes. Egyébként, és akkor csak így más téma, és akkor elkezd beszélni a legalsó szinten, és akkor te, úristen, hát minek pocsékoltam az időmet. Egyszerűen nem ugyanazon a szinten gondolkoztunk. Vagy ő lefordítja egy teljesen más szintre az addigi gondolataidat, és nyilván nem fog működni. És rengeteg ilyen hármasságban, nem tudom érthetően magyaráztam, mert most ilyen röviden, rengeteg ilyen hármasságban Isten rendszerében, és ha vitatkozni akarunk, akkor ezeket tiszteletben kell tartanunk, mert különben nem jutunk eredményre. Még egyszer elmondom. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem, mint Isten dicsőítették őt, sem neki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaiban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Mert magukat bölcsnek valván balgatagokká lettek. Itt olyan emberekről beszél Isten, akik bár ismerhették volna őt, nem a helyén kezelték, és ezért hálákat nem adtak. Nem jutottak el addig a 4 betűs szóig, hogy igen. Egyszerűen csak van egy rendszer, és a rendszer gazda Isten, ő a rendszernek a felállítója. És egyszerűen csak ebben a rendszerben ő szabja meg a részleteket, ő szabja meg a törvényeket. És hogyha nem fogadjuk el az ő megoldását, akkor egy teljesen más szinten fogunk majd kavarni, mint fáradtló a kamillásban. Tehát teljesen más szinten fogunk majd megoldást keresni, és nem emeljük fel a tekintetünket. Talán pont ezért mondja a Zsoltárokban, hogy az állam alá nyúlt Isten, és felemelte az én tekintetemet. Az ő segítsége nélkül nem jutok el az utolsó ablakig. És kedves barátom, hogyha te nézed ezt a videót, akkor csak kérlek, hogy hagyd Istennek, hogy szépen oda terelgessen téged az utolsó ablakhoz. És hitre fogsz jutni. Hagyd, hogy Isten elvigyen téged a legfelsőbb szintig. És élvezni fogod a szabadságodat. És amikor már 20 kilométert repültél, lehet, hogy elfáradtál. De már szabad vagy. Nem akarsz visszamenni megint kezden előről. Nem akarsz visszamenni a becsukott szobába, ahol nincs nektár, nincsenek virágok, nincs semmi, csak élet. De mi mindannyian tudjuk, hogy nem túl sokáig. Hanem amikor repültél már 100 kilométert a réteg fölött, akkor könyörögni fogsz másnak, hogy figyelj, ezekről a szintekről emelkedjünk fel, és beszéljünk az igazi valóságról. Ne a fizikai valóságról, ne a társadalmi valóságokról, ne csak egymásról, meg valakikről, hanem sokkal mélyebb dolgokról. Mert ott van az igazi szabadság. Sőt, azt mondom, hogy ott van igazán Isten jelenléte. És csak egy gondolat még, hogy Isten nem szabályokat akar nekünk adni, hanem egy közösséget. Ő mindig egy közösségben érdekelt. És a közösség az csak a legfelsőbb szinten, csak ott van, ahova ő elhívott minket. És ettől lesz a menny a legcsodálatosabb hely, amit még el sem tudunk képzelni, mert közösségünk lesz szemtől szemben Istennel. És ennek az árnyéka, egy pislákoló szikrája, az most is itt van. És mi ebben gyönyörködhetünk, néha olyan, mint a tűzijáték, és akkor teljesen eufórikus állapotba kerülünk, hogy Úristen, Isten szólt hozzám, nézd mennyi kijelentés, itt van a Bibliában, nézd meg! És akkor tényleg annyira tudunk örülni valaminek. Néha meg éveken át esetleg csak egy ilyen szomorú kis pislákoló, ott tudunk, hogy hát Isten alig szól hozzám, de legalább tudom, hogy mi az igazság. Ilyen is van, olyan is van, de hidd el, hogy Isten egy végtelen mély kapcsolatra vágyik velünk. Csak néha rossz szinten vagyunk, és néha rossz szinten vitatkozunk, és néha rossz szinten gondolkozunk. De felemelhetjük a fejünket, és Isten ebben segít nekünk, és eljuttat minket a teljes szabadságra. És lehet, hogy néha elfáradunk. Csak még egy gondolat, a gyülekezet erről szól. Ha te elfáradsz, akkor van körülötted még 50 ember, van körülötted még 100 ember. Fáradtan eljössz, és beszélgetsz valakivel. És utána megint megelevenedsz, és megint tudsz újra repülni. Mert a közösség mindenek fölött. Közösség Istennel, közösség egymással. Ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat. Közösség a világosságban, és azt mondta Isten, hogy ti vagytok a világ világossága. Előtte azt mondta, hogy ő a világosság, ma azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Úgyhogy csak repüljünk és ne vitatkozzunk. Vagy vitatkozzunk, de úgy, hogy rendbe rakjuk a szinteket. Vagy illetve rendbe rakjuk a szinteket, de oké. Uram, csak köszönjük ezt a néhány gondolatot. Köszönjük ezt a lehetőséget. Csak hálásak vagyunk, Uram, a Te jelenlétedért. Hálásak vagyunk, Uram, a Te kijelentéseidért. Hálásak vagyunk a Te megoldásodért. És így csak nézted ezt a kis szösszenetet, akkor csak imádkozz velünk úgy, hogy Uram, kérek ebből a közösségből, kérek, Uram, a Te jelenlétedből, jöjj az én életembe, és irányítsd azt, légy Te az, aki segítesz nekem, hogy eljussak a szabadságra, eljussak a legfelső szintre, a szellem közösségére, Te veled, a Teremtővel. Köszönöm neked ezt, Úr Jézus, köszönjük, hogy lehetővé tetted ezt nekünk, és csak szeretnénk kapaszkodni a Te igazságodba, a Te szeretetedbe, a Te kegyelmedbe, a drága nevedben, Úr Jézus. Amen. Köszönöm, Ernő, ezt a lehetőséget.
Köszönöm.